kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elődje Ferenc pápa által elindított hagyományt követve 14. Leó találkozott a Latin-Amerikában és a Karib-térségben az energiaügy és a kritikus ásványi anyagágazat területén működő üzleti vezetők egy csoportjával a Vatikánban. A találkozóra a 2022-ben elindított egyháziakat és világiakat egyaránt megszólító Építsünk hidakat kezdeményezés keretében került sor, melynek tevékenysége a latin-amerikai társadalom különböző szereplői közti hidak építésétől a területi szükségleteken át a Föld mint közös otthonunk gondozására és a tisztességes munkára vonatkozó törekvésekig terjed. A Szentatya a szombati alkalmon az energetikai vezetőket arra kérte, működjenek együtt a béke érdekében. Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a beszélgetésen az ukránok kifogásolták, hogy a nemzeti petícióban az emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli kijevi szándékról, miszerint a magyarok pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni, közölte Szijjártó Péter. Előzőleg a tárc vezető kérette be a budapesti ukrán nagykövetet, akivel közölte, a kormány megvédi a magyar szuverenitást. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és megfizethető energia. A Kreml tanácsadója kijelentette, hogy ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök készen áll a személyes találkozóra, az orosz fél meghívja őt Moszkvába és garantálja a biztonságát, írja az Index, a UNN hírügynökség és orosz sajtóinformációk alapján. Jurij Uszakov azt mondta, a lényeg, hogy ezek a kapcsolatfelvételek jól elő legyenek készítve, valamint konkrét pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk. Egy friss tanulmány szerint az orosz-ukrán háború közel 4 éve alatt az elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák száma már idén tavasszal elérheti a 2 milliót, írja a Brit Guardian újság. Egy washingtoni székhelyű külpolitikai és biztonságpolitikai szervezet jelentése szerint Oroszország eddig mintegy 1.200.000 fős veszteséget szenvedhetett el, ezen belül akár 325.000 halálos áldozattal, még közel 600.000 ukrán katona esetett el, sebesülhetett meg vagy tűnhetett el. Donald Trump a True Social közösségi portálon világosan közölte Iránnal, hogy fogy az idejük, ezért üljenek minél hamarabb tárgyalóasztalhoz a nukleáris fegyverkezésről. Az amerikai elnök üzenetében elmondta, hatalmas lotta tart a perzsa állam felé, amely készen áll az erőszakos küldetése. Trump emlékeztetett a tavalyi támadásra, aminél a következő szerinte még súlyosabb lehet. Erre gyorsan reagált Teherán, soha nem látott reakciót ígérve. 100 új munkahely jött létre, a Biotech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudnak erősödni a hazai vállalatok, közölte Szijjártó Péter a helyszínen, Szadán. A kormány 2 milliárd 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztéshez. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta el a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19.000 igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Sihárd. 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a bankokkal. A kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldó jogosultság időtartamát, ismertette Szepek Gábor, jelezze, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendelet módosítás. Tavaly újabb rekordévet zárt a hazai turizmus, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. Az elmúlt napokban az időjárás változása a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma. Erre hívja fel figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hozzátéve a kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek. Végül az időjárásról, erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, főleg esővel, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Siluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégemet, aki már előző évben járt nálam. Akkor nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között párkapcsolati problémákról, egymás elfogadásáról, önismeretről, hagyományokról, egy kicsit így belekezdtünk mindenbe. Most pedig egy picit más oldalról közelítjük meg a kapcsolatokat. Hamarosan részt veszel a BITF fesztiválon, mégpedig nagykövetként. Mit kell erről tudni?
Köszönöm szépen a meghívást. Igen, ez egy nemzetközi dokumentumfilmfesztivál, amit 12. alkalommal szerveznek meg, nem mi vagyunk a főszervezők, hanem résztvevőként, illetve ezzel a szóval élve nagykövetként leszek jött ezen az eseményen, ahol különféle tematikájú dokumentumfilmek szerepelnek majd Egerben. Nem csak Egerben, hanem 11 vidéki városban kerül megszervezése ez a dokumentumfilmfesztivál. Békés Csabától Debrecenen át Veszprémig mindenféle helyszínen lehet utána keresgélni a honlapon. Egerben pedig január 24-től február 1-ig folyamatosan lesznek majd ezek a filmek vetítésre tűzve, mégpedig a Uránia moziban, a Széchenyi utcai Uránia moziban érdemes megnézegetni. Én kettőhöz kaptam meghívást, az egyik egy Randi Piac nevezetű film, a másik pedig a Megsebzett szívek. Az utóbbi egy román rendezésben, romániai rendezésben, az első pedig egy koprodukció, de nem spoiler, ezek érdemes megnézni.
És akkor rátérnék a mai témánkra. Az, hogy milyen szerepekben kell ma helytállnunk nőként, az nekem elsősorban izgatja a fantáziám, de szerintem sokan vagyunk így ezzel, hiszen tudjuk, hogy nem csak mint nő, hanem akár feleség vagy édesanya is meg kell állnunk a szerepünket egy párkapcsolatban, illetve az életünkben. Te mit látsz a hozzád forduló nők esetében, és mi az, amit te így külső szemmel most erre tudnál reflektálni?
Hát, hogy ne legyek túl terjengős és hosszú, mert ez egy nagyon komoly téma, és erről egy önálló podcastet lehetne beszélgetni. Igazából én azt látom, hogy az elvárások minden évszázadban megvoltak egy nővel szemben. Nem csak most, csak mások, másfajta elvárások voltak. Hogyha egy kicsit kitekintünk most a 21. századból, azt szoktam mondani a klienseimnek, mint egy drónnal felülről nézzük azt, hogy most hol vagyunk, és visszamegyünk mondjuk a paraszti társadalom idejéig, hogy milyen volt egy paraszti udvarban nőnek lenni. Valóban neki csak nőnek, csak háztartásbelinek kellett lennie? Neki könnyebb volt? Vagy mondjuk a középkorban neki könnyebb volt? Vagy a rómaiak korában könnyebb volt neki? Nem volt könnyebb, csak másabb. Mert ha összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk egy érdekházasságból hozzáadnak 14 évesen egy földbirtokos 56 éves férfihez, akihez semmi vonzalom nem fűz, de le kell vele élned az életedet azért, mert a földek összekötnek, akkor egy kicsit átgondoljuk, hogy biztos, hogy olyan rossz a mostani nőknek az élete. Zsonglőrök vagyunk, mert zsonglőrködünk a szabadidőnkkel, a munkahelyi időnkkel, a családidejével, a másodállással, a főállással, az autóvezetéssel, és még sorolhatnám. De a választás szabadság az bennünk van, hogy ezt hogy fogjuk fel. Tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon komoly önismeretet, önuralmat igényel, de meg kell tanulnunk ezt a gombot benyomni magunkon. Nagyon erős megfelelés van, és nem csak a nőknél egyébként, hanem a férfiaknál is.
Na most a következő kérdésem is ide kapcsolódik, hiszen az, hogy mik érnek minket kívülről, és milyen elvárások, és milyen rohanó világ vesz minket körül, már ez is egy közhely, de muszáj ezt így kimondani, hogy azok azért erősen meghatározzák, hogy tényleg én mennyire tudok nyugodt lenni otthon, akár a párkapcsolatomban én hogyan tudok funkcionálni. Szerinted manapság ez a rengeteg negatív hatás, amit akár a testképünkre vonatkozóan kapunk mi nők, az hogyan alakít át bennünket?
Hát ez főleg a nagyon fiatal tinédzser generációnak nagyon nehéz, mert ugye most ennél az asztalnál két generáció ül, az enyém az 50 pluszos, a tiédnek nem mondjuk ki, de nagyon fiatal, de nem a tinédzser kategória. Tehát a ti generációtok már azért megtalálja azt az off gombot, vagy el tud onnan kattintani, amikor úgy érzi, hogy nekem ez most sok. De amikor koordinálatlanul és kontrollálatlanul ömlik a negatív tartalom, és nem csak a negatív tartalom, hanem a csak akkor vagy szép, hogyha 47 kiló vagy, és kockás hasú, és hetente négyszer vagy edzésen, és ez a fajta tartalom egy fiatal lánynak mondjuk, aki szemüveges, kiáll a foga, szőrös a lába, nem érzi jól magát a bőrében, amúgy is csúnyának látja magát. És akkor az ömlik rá naponta az ő online idejében, amit online térben töltenek elég jelentős időt, hogy ő nem megfelelő, ő nem elég. Mm. Ő kevés ehhez a világhoz. Kevés az iskolában, kevés otthon, kevés a sportkörökön, akárhol, és akkor ezek vezetnek oda, hogy nagyon durva statisztikák mutatják, hogy ma a Magyarországon nagyon sok kislány, főleg kislány, falcolja magát. Ez azt jelenti, hogy önmagát bántalmazza, tehát ejt egy sebet a karján, ki mivel, a legdurvább a késsel vagy borotvával, azért, hogy ebből a apatikus, nagyon nehéz, depresszív, lehúzó állapotból és az ebből adódó önmarcangolásból valami nagyon erős flash-sel ebből kijöjjön. Röviden és pongyolán kifejezve ezt jelenti a falcolásnak az eredménye. Tehát nekünk szülőknek az a felelősségünk, hogy visszabillentsük abba, hogy a gyerekeinket, unokáinkat, hogy az élet szép. Vonjuk be őket azokba a tevékenységekbe, amit tovább akarunk nekik adni. Nem csak TikTokon kell megnézni, hogyan kell a kenyér, hanem oda kell menni mama mellé, és megtanulni dagasztani.
Ezek a lányok hogyan tudnak, és akkor most akár az online világban társkeresőkön, vagy akár az offline világban ismerkedni, anélkül, hogy ezek a problémák meghatároznák az összeműségüket?
Hát az online világ ismerkedése az mindig lényegesen könnyebb az elején. Mert ugye ott akár egy nicknévvel is jelen lehetek, az arcomat nem adom hozzá, kamuzhatok, hogy hogy nézek ki. Nem éri meg persze, de hát gondolom egy 17-18 éves ezt kipróbálja, mert hát sokkal könnyebb, mintha lebukom, hogy mégsem kockás a hasam személyesen. Tehát az online világnak ez a része, ez sokkal vonzóbb egy fiatal számára, mert nem semmisül meg, hogyha mondjuk elutasítja egy lány. Nincs egy olyan face-to-face megmérettetés, ami esetenként kudarcos lehet. Tehát, hogyha a fejlődési lélektan tekintetéből nézzük, akkor ez egy teljesen normális úgynevezett elhárító mechanizmus, hogy miért menjek bele abba az erdőbe, amiben nem kell, hogyha én az online térben viszonylag biztonsággal ismerkedhetek. Jobbra húzom, balra húzom, tetszik, nem tetszik. Ghostingolok, kilépek, visszaválaszolok neki, vagy nem. Csak amikor ez oda kerül, hogy mondjuk eljutnak az első randig, na onnan a nehezebb, hogy hogyan tovább. De egyébként nem felmentve az online ismerkedést, de nem ördögtől való dolog, ugyanis gondoljuk végig, hogy hová lettek azok a terek, ahol régen ismerkedni lehetett. Tehát, hogyha megint egy kicsit megnézzük, hová lettek azok a nagy funók, bálok, közösségi terek, ahol voltak nonverbális jelzések a férfiak felé. Ugye van erről egy könyv született, hogy a legyezők 1000 üzenetei. Hogy a nők, amikor kitartották a legyezőjüket maguk elé, akkor a férfiak tudták dekódolni. Ha nyitva volt, ha zárva volt, ha félig nyitva lefelé tartott, a fölfelé. Mit jelentettek ezek a kódok? Fölkérhetsz táncolni, van férjem, nincs anyukám, figyel rám, ne gyere ide. Tehát ezek nagyon érdekes kódrendszerek voltak manapság, meg a férfiaknak nagyon nehéz oda menni, ismerkedni. Mit mond? Szia, tetszel? Tehát, hogy egy kicsit, hogyha a férfi aspektust megnézzük, akkor megszűntek azok a, legalábbis egyre kevesebb olyan tér van, ami ennek teret ad, hogy ismerkedhessenek. Nem beszélve arról, hogy megváltoztak a női emancipáció során a közeledéshez való útnak a etikája is, ha így fogalmazhatok. Tehát nagyon sokan félreértik azt, hogyha egy férfi közeledik, sőt, kikérik maguknak, ha előreengedik egy ajtónőket, vagy fölakasztják a kabátukat. Tehát annyira eltértünk a normalitástól, hogy nem irigylem a mostani férfiakat sem.
És mindez pár évtized alatt.
Persze. Mondjuk a 90-es években, ha egy építkezésben egy csinos nő után utána fütyültek, akkor ő fölemelte az állát, vagy odaintegetett, és ment tovább, és büszke volt magára, hogy milyen csinos, hogy utána fütyülnek a munkások, amit tudom én, ahogy ásnak. Ma meg kikéri magának, hogy tárgyasítják azt a nőt, aki, és hogy képzelik. Tehát, hogy ugyanarról a szituációról beszélünk, és ez nem azt jelenti, hogy mindent engednünk kell, és hogy engedjük magunkat egy munkahelyi, akár párkapcsolati erőszaknak, mielőtt még ezt a vádot kapom meg, de hogy a balansz, amit mondtál, az nagyon fontos, meg a humor.
Bizony az elköteleződés is változott, illetve ennek az aránya a házasságkötések és a válások száma. Tehát az egyik nagyon-nagyon lecsökkent, én azt látom, a másik pedig nagyon felerősödött.
Ez is egy nagyon összetett téma, és itt sem kezdek el csipákolni és sajnálkozni, mert van nagyon sok olyan pár a látókörömben, akinek jót fog tenni az, hogyha nem élnek le együtt egy életet. És ha megint visszamegyünk mondjuk erre a rádióinterjú elején mondott paraszti társadalomban kötött házasságra, az érdekházasságokra, vagyonházasságokra. És ezt megnézzük érzelmi síkon, hogy mit élhet át az a nő mondjuk a Német László Iszony című könyvében. Mit élhetett át a Nelly, akinek úgy kellett lefeküdnie, úgy kellett mellé bújni a férje mellé, hogy egyáltalán nem szerette. Nagyon-nagyon sok évig. Tehát, hogyha ezt a részét nézzük a dolognak, akkor a válás nem egy ördögtől való dolog, mert a saját személyiségünk, a saját testünk, a saját életünk ebben az életben adatott, és a következőben, vagy majd ahogy a Jóisten adja, azt nem tudjuk, hogy milyen formában, de folytatjuk. De a mostaniért mi vagyunk a felelősek. Tehát igen, megborultak a válások száma, az elköteleződésnél van inkább a gond, szerintem. És az elköteleződése nem feltétlenül azt értem, hogy kötelező mindenkinek férhez menni, vagy megnősülni, hanem azt, hogyha én azt mondom, hogy téged szeretlek, és veled szeretném leélni az életemet, azért teszek, a jövőben is teszek, és ezt megmutatom külvilágnak is, mert akárhogy is mondjuk ez most fontos, felvállalom, és kiállok érted. Ami miatt talán visszább csúszhatott egyrészt ez a borzasztó negatív tendencia, hogy mindenki erről beszél, hogy na, összeházasodnak, 2 év múlva úgyis el fogtok válni. Tehát, hogy eleve így állnak hozzá a házassághoz a jó akarók meg különösen. Másrészt azért nem felejtsük el azt, hogy ezeknek borzasztó anyagi aspektusai is vannak. Tehát, hogy ma egy 2-20 éves fiatalnak nagyon nehéz egy 50 milliós lakásthoz hozzájutni ahhoz, és akkor erről beszélek. Ha mondjuk Egertől egy kicsit kitekintünk, de azért Egerben is jól fölmentek már az ingatlan árak, hogy nagyon nehéz fészket rakni, és Nagyon gyakran a tudatosságod a vezet, hogy megkötnek előtte egy házastársi szerződést, hogy mi van akkor, hogyha szétmennek. Tehát több aspektusból lehet ezt a kérdést megválaszolni, amit most mondtál, nem ilyen egyszerű. Tehát emögött társadalom kritika, vagy politika, generációs váltás, és egy csomó minden áll még, ami nagyon hosszan fejtegethető. Ez is egy külön téma, igen, mert semmi nem fekete és fehér.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetünk. Na most mi a helyzet azzal, hogyha rendben működik egy kapcsolat és összekötjük az életünket, de a nő azt mondja valamiért, hogy ő nem szeretne gyermeket, és mindenféle vád éri ezért. Én legalábbis ezt látom a mai világban, hogy aki így gondolkodik, az egyrészt a férfi szempontjából sem elfogadható nőként, másrészt pedig a társadalom sem igazán fogadja el ezt a döntést, hogy akkor miért kell a házasság. Erről te mit gondolsz?
Hát én úgy gondolom, hogy ebben a aspektusban, vagy ebben a felállásban is a legfontosabb dolog az őszinte kommunikáció. Tehát, hogyha a hölgy ezt eldönti már a házasság előtt, és mondjuk a férfiról tudja, hogy ő nagy családot szeretne, akkor nem jó helyen vannak, mert ez a hiány, ami a férfi részéről egyszer csak előjön, lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy 10 év múlva, az olyan erős nyomással lesz a hölgyre, hogy még jobban szorongatónak érzi azt, hogy neki ennek meg kell felelnie. Akkor is, ha a teste tiltakozik ellene, meg a lelke, mert van joga tiltakoznia, de megfelelésből meg ne szüljön gyereket. Tehát itt is az a lényeg, hogy amikor két ember úgy dönt, hogy összeköti az életét, akkor tudom, hogy nagyon nehéz egy rózsaszín ködben egy kicsit visszajönni a realitás talajára, de hogy ezeket meg át kell beszélni, hogy te szeretnél egy gyereket, vagy én szeretnék egy gyereket, mennyit szeretnél. Tehát egy kicsit úgy átugrani a jelent a jövőbe, és a kereslet kínálat törvénye alapján, mint egy üzleti tervnél, nagyon bután hangzik, de tényleg. Tehát elébe megyünk egy csúnya válásnak, egy csúnya konfliktusnak, egy csúnya önmarcangolásnak akkor, hogyha ezeket letisztázzuk. Ha a hölgy azt mondja, hogy nézd, én nagyon szeretlek, nagyon jól vagyunk, de azt tudnod kell, hogy én nem szeretnék vállalni gyereket. Nem vagyok köteles neked elmondanom ezt, vagy nem is gondolom, vagy ha akarja, akkor elmondja, hogy miért, de számoljál azzal, hogy én nem szeretnék gyereket. És akkor meglátja az a hölgy, hogy mit válaszol rá a párja. Ha tényleg annyira szereti, hogy ezt elfogadja, elvállalja, mert mondjuk nem a 3 gyerekes, célrendszer van beállítva neki, hanem azt mondja, hogy drágám, én annyira szeretlek, hogy ez nem fogja a mi kapcsolatunkat megcsorbítani, majd veszünk egy kutyust, vagy egy cicát, vagy egyszerűen csak élünk ketten, és végigutazzuk a világot. Akkor nincs ágba macska.
Egy gyermek jövetele nagyon-nagyon nagy mértékben megváltoztatja nem csak a női testet, a női lelket, de azért a kapcsolatot is. Hogyan tehetünk nőként azért, hogy balanszban legyünk a kapcsolatban, és ne csak a gyerek irányába tolódjon el ez, és ugyanakkor meg jól érezzük magunkat?
Azzal egészíteném ki, hogy ez nem csak a nő feladata. meg arra utalnék vissza, amikor az elején azt mondtam, hogy dzsonglőrök vagyunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy pont annak a generációnak, aki gyerekszülés, gyerekvállalás előtt van, tartsunk, beszéljünk ezeknek a árny oldalairól is. Ugyanis már az én időmben is a Kismama magazinokban a Kisminkelt anyuka gyönyörű nett szedben fogta a mosolygó gyermekét a kezében, és amikor hazamentem a bömbölő gyerekemmel, akivel semmit nem tudtam kezdeni, és egyből azt mondtam, hogy én nem vagyok képes arra, hogy ezt a gyereket felneveljem a 22 éves, tehát köszönöm, jól van. Már akkor azt éreztem, hogy ezek olyan erős elvárások, irreális elvárások egy fiatallal szemben, amit nem fog tudni meglépni. És most, hogy így a vénebb korosztály felé haladok, így csak azt tudom tanácsolni nekik, hogy nagyon fontos megint az, hogy ők mielőtt vállalják a gyereket, mielőtt megszületik a gyerekük, megbeszéljék a feladatköröket. Ki mit fog csinálni? Ki miben fog segíteni? Tudom, hogy ez nehéz akkor, amikor még nem születik meg a baba. Mert ez olyan szép színes, jaj, kisbabánk lesz, jaj, az apukák mennek tejfakasztóra, amikor megszületik, és innentől kezdődik a baj. Amikor egyszer csak az anyuka nem alszik, állandóan bömböl a gyerek, az apukától elfejlődik, szétfejlődik a feleség, megszűnik a, mondok két nevet, az István és az Anita, és átváltozik anyukává, apukává. És szépen lassan befészkelődik a gyerek az anyuka mellé, vagy a rászágyba, és eltűnik az intimitás, eltűnnek a minőségi idők, a közös tévénézések, és ezekre, hogyha előzetesen felkészítjük őket, tehát hogyha beszélünk arról, hogy egy jó menedzsment, egy jó időbeosztás, egy jó feladatmegosztás, az mennyire segíthet ezen? Pedig tényleg borzasztó még most is a 21. században az, hogy úgy megy haza egy férj, hogy te egész nap otthon vagy, te mibe fáradtál el? Hát te egész nap itthon vagy. Szóval...
Tehát, hogy ezt a gyereknevelést, ezt még egy kicsit sem munkának, vagy hát feladatként látják vagy. El, hanem ez egy alapvető dolog.
Igen. És az... miért nincs elmosogatva, mondjuk?
Igen.
Csináltak egyszer egy kutatást, hogy élsportolókkal ugyanazt a mozgásformákat ugyanannyi idő alatt lekódoltatták, vagy lemozgatták, amit mondjuk egy 2-3 éves gyerek kúszik, mászik, meg már kijár. Ugyanúgy felmászik az ágyra, lemászik, leugrik, felmegy, és az élsportolók a feléig bírták a napot. Mert hogy olyan mozgásigénye van egy gyereknek, ha csak nem teszünk a kezébe már 2 évesen bölcsen egy tabletet, a bölcsen az nagyon erős idézőjelben értendő, akkor egy gyerek az izgő mozgó, attól hiába rakunk rendet, szét fog pakolni, és ez így normális. És persze, hogy azt látja a férfi, hogy reggel elmegy, ugyanúgy néz ki a lakás, mint amikor este hazajön, meg még büdös is van, mert a pellus nem volt, aki levigye otthon, nincsen meleg kaja, nincsen elmosogatva, hát mi történt? Már nem is szereti a felesége. Hát az történt, hogy egyedül egy ember ennyi mindennek nem tud megfelelni. És igen, itt a másik aspektus, hogy de én eltartom a családomat. Ez is igaz, ez is jogos. Megint a balanszra utalok vissza. Akkor hétköznap erősebb fókuszt kap az anyuka, hétvégén viszont hagyjon neki levegőt. A munkamegosztás és az, hogy a mi, az az egység, amit ők fogadtak a gyerek születése előtt, az megmaradjon.
Pontosan erre akarok kitérni, hogy azért itt, hogyha az érzelmi dolgok meginganak, azt nagyon nehéz visszaépíteni, nem? A házasság előtti, vagy akár a gyermek előtti időszakban, amilyen boldogság vagy harmónia vesz minket körül, azt átültetni és továbbvinni a gyermekkel való családi helyzetbe, azt azért szerintem nem egyszerű, hogy azt megőrizni.
Abszolút így van, de megint azt mondom, hogy ugyanolyan, csak mégis más egy kapcsolat, amikor már családdá válik. Mert olyan, mint amikor gyerek előtt kettesben voltak, és azt csináltak, amit akartak, akkor, amikor akartak. Nem volt ilyen szoros időbeosztás, nem kellett szakkörre hordani, iskolába hordani, óvodába hordani. Az újra elő fog jönni az életükben, amikor kirepültek a gyerekek. Vannak a párkapcsolatnak olyan szakaszai, amik krízist hozhatnak. Például a gyerekvállalás az egyik, a másik pedig a kiürült fészek korszaka. Amikor eltűnnek a gyerekek, akkor jön elő két viszonylag szépkorú házaspárnál az, hogy Nem is ismerem ezt az embert, akivel együtt élek, mert már nem kell szolgáltatnom, nem kell 0-24-ben főzni, mosni, takarítani, pakolni a gyereknek a kaját, stb. Eltűnnek a gyerekek. Csend lesz. És amikor már visszafordulhatnánk oda, ahonnan elindultunk, hogy már nincsenek gyerekek, ketten vagyunk, és utazgatunk, szaunázni járunk, rejtvényt fejtünk, akármi, azt már nem találom meg, mert elveszett. Alapvetően abban szocializálódtunk, hogy nukleáris családban élünk. Tehát, hogy nagyszülőkkel együtt élt még az én generáció, meg az az előtti. Egy borzasztó összetartó közegben, tehát nem véletlen volt a komatálnak a hagyománya, hogy amikor megszület egy anyuka, egy fiatal hölgy, akkor hozták a rokonok neki az első 3 hétben a kaját. Azért, mert tudták, hogy az első 3 hétben neki regenerálódnia kell a testének, a lelkének, össze kell szoknia a gyerekkel. Most meg dobozokban élünk, bezárva, azt se tudja a szomszéd, hogy gyereket szülök. És ezért az összes ilyen védőháló, a segítő háttér, mint a nagymama, a nagypapa, a nagyszülők, a dédpapák, a szomszéd, akárki, megszűntek, és egyedül a férfire hárul ez az összes segítői pozíció. És megint nem mentem fel, csak megértem a dolgot. Ne felejtsük el, hogyha egy nő elfogy, akkor nem tud adni. Úgy hívjuk ezt, hogy ha a szeretett tankja kiürül, nincs levéve a válláról, a hátáról a teher, és nincs töltve a szeretett tankja. Higgyék el, kedves férfiak, hogyha ezt töltik, akkor a nő újra kivirul.
Én nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent megtudtunk, és köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati házassági trénerrel, kommunikációs szakemberrel, az ismerkedésről, a nők párkapcsolatban való szerepeiről és a gyermekvállalás kérdéseiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Csehi Mindszent, ugye, Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye földrajzilag mekkora településről van szó.
Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy egy igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagyváros Nagyváradnak a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármestertem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terész Ugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009. decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna Hugának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi-Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter atya, tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosok kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdasági épületek, tehát az istálló és pajta, a ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésének az 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, ennek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A 3. ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a 3. ütemre rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni azt a rengeteg embert, mert hál' Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantó táborok fognak menni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni Budapestről, az egyetemnek az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi-Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte, vagy betölti folyamatosan?
Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni, éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk, tehát az idei évben november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is felveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jöjjön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardiesek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásokban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnagű busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát utána 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldog avatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat keresztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor 3 rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a 3 rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitte, hát hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóba, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, erre Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a 3 korszakot.
Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. A 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képpel hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért. Szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Mincenti boldog beavatásáért, tehát ez már benn van a csehi mincentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mincenten.
Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Mincentiről, azt szívesen átadom.
Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.
Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása is egyébként, az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, hogy a Mincentini Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moáré sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a milamelláink is. Idézőjelben mondom, a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást. Úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt. De utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mindszenty József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mindszenty József életével foglalkozik, de olyan nagy szabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A város vezetése megtalálta a Mindszenty Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mindszenty József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldogavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mindszenty szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
A Mindszenty kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentytől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
Hát van olyan palást, amit ő viselhetett, számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva, ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot 4-szer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó voltam Mindszenty szobor, ami körül ugye egy Mindszenty idézet hangzik el folyamatosan.
Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ezt tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fény úton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenty Józsefnek a szintemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről ő a márvány és a bronz szobrot is készítette, úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet, közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az Árpád-kori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni, be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportok is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül, tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent, mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem oda az zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenty József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezés, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőki kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
És a zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, Mindszenty iránti tisztelet?
Mindszenty személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenty, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49.
Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510